Dr. Perendi László piarista szerzetes előadása következik a IV. századi jeruzsálemi liturgia tanúiról. Az előadás 2019. szeptemberében a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el.
A hétköznapi istentisztelet virasztással kezdődött az Anasztaszisban. A reggel istentiszteleten kívül a 6. és a 9. órában is volt imádság, harmadikban csak Nagybőjtben. A nap az alkonyati istentisztelettel zárult, amelyet Licinikonnak, illetve Lucernáriumnak nevez Egeri. Ez nem eukarisztikus liturgia volt, hanem mondhatjuk mai szóval talán zsolozsmának. A szertartásokban jelentős szerepe volt tehát a Szent Keresztnek, egyes szertartások hol mögötte, hol előtte zajlottak. Mondhatjuk, hogy egyfajta referencia pontként szerepelt a jeruzsálemi liturgiában. A kiosztott szemelvények között már szerepelnek részletek a vasárnapi liturgiából. A vasárnap reggel istentisztelet előtt imádságosan várakozik a nép a bazilika előtt, amelyet a kakas kukorékolás előtt nem nyitnak ki. A kakasnak nagy szerepe lehetett, mert többször előkerül, hát látszik, baromfit is tartottak a Szentvárosban. Amikor az első kakas, nem lehetett volna nélkül a liturgiát tartani, úgy tűnik talán. Persze ez emlékeztet őket Péternek az árulására, sok egyéb dologra, meg ugye a kakas egy ilyen ébresztő madár volt, még a mítoszok világában is. Tehát amikor megszól az első kakas, megnyílik az Anasztaszisz ajtaja, ahol fényáradat várja a püspököt és az egész tömeget, tehát az Anasztaszisz. Néhány zsoltár és imádság elhangzása után maga a püspök olvassa fel az Úr szenvedéséről és feltámadásáról szóló részletet az evangéliumból. A virasztás után a laikusok, tehát van egy csoport, külön említi Egeria, hazamehetnek megpihenni, de ott is maradhatnak a liturgia helyszínén. A reggel istentisztelet így zajlik. Tehát vasárnap reggel vagyunk. Körmenetben a nagyobb templomhoz vonulnak, tehát a Martirionhoz, amit Konstantin épített. Ez a templom a Golgotán van a kereszt mögött. Tehát mondom, erre van a kereszt előtt, ez meg mögötte. És itt elvégzik mindazt, amit szokás szerint mindenütt végeznek vasárnap. Nem részletezi Egeria, az eukarisztikus szertartásnak azokat a részeit, amelyek közösek az otthonival. Tehát ő leginkább az ünnepélyességre, a jeruzsálemi liturgia sajátságére hívja fel a figyelmet. Mégis itt az a szokás, tehát ez többször említi, hogy itt ez a szokás, persze más volt a helyzet a Jeruzsálemnek, mint minden más városnak, hiszen itt a helyszínen lehetett megünnepelni Krisztus életének különböző eseményeit. Itt az a szokás, hogy a jelenlévő papok közül, akik akarnak, prédikálhatnak, mindnyájuk után pedig a püspök prédikál. Ezek a prédikációk mindig vasárnap történnek, hogy mindig oktassák a népet a Szentírásra és az Isten szeretetére. 4. vagy 5. óra előtt nem is fejeződik be, ez délelőtt 10 vagy 11 óra, ez a sok prédikálás. De amikor a mindenütt meglévő szokás szerint befejeződik a szertartás a templomban, akkor a szerzetesek, tehát itt egy újabb csoport tűnik fel, a templomtól himnuszok éneklése közben az Anasztaszisba vezetik a püspököt. Tehát bazilikából átmennek. Amikor a püspök közeledni kezd himnuszok éneklése közben, az Anasztaszisz bazilikának minden ajtaja megnyílik, belép az egész nép, legalábbis a hívők, a katekumenok nem. Amikor a nép bevonult, bevonul a püspök is, és rögtön a barlang korlátja mögé megy, először hálát adnak Istennek, majd mindenkiért imádkoznak, azután a diakonus felszólítja a jelenlévőket, hogy hajtsák meg a fejüket, és a püspök a korlát mögött állva megáldja őket. Aztán pedig kijön, és hozzájárul mindenki külön késcsókra. Ez így történik, és így a 5. vagy 6. óráig tart a szertartás. Hát ugye évszaktól függően, de nagyjából azt mondhatjuk, hogy reggel 6-tól számították a napot. A vasárnapi reggeli szertartás, tehát az úgynevezett nagyobb templomban végzik. Hát itt összefoglalom, de lényegét már elmondtam. Itt a idézés közepette. Igen. A lucernáriumot, az esti istentiszteletet, mondom, officium, zsolozsma, litánia, tehát nem eukarisztikus szertartás, azt is vasárnap is elvégzik. Egeri a tetszését elnyeri, hogy mindig a napszakhoz és az egyéb körülményekhez illő zsoltárokat és antifonákat énekelnek. Valószínű, hogy a reggel istentisztelet során a 62. zsoltárt, vagyis Isten, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem. A 6. imaórához a 90. zsoltárt, aki a fölséges védelmében lakik, az alkonyatihoz pedig a 140-et énekelték. Uram, hozzád kiáltok, siess segítségre, hallgass meg szavamat, amikor hívlak. Imám, szájon feléd, mint a tömjén füstje, hitárt kezem legyen esti áldozat. Egeria kiemeli, hogy a pünkös vasárnapján a kivételével a kereszt mögötti, a Golgotán levő nagyobb templomba mennek, amelyet tehát Konstantin épített. A pünkösdi vasárnapi szentmise helyszíne pedig a Sionon levő templom, hiszen oda szállt alá a Szentlélek. Sajnálhatjuk egyébként, hogy a szövegből éppen ennek az említése, éppen megemlíti ezt, onnan elveszett egy lap. A következő fejezetek a liturgikus évvel foglalkoznak. Itt a szemlevényeknek a 8. lapjára térhetünk rá. Tehát eddig megvolt a hétköznapi istentisztelet, meg a vasárnapi, most pedig az egész liturgikus évet tekinti át. Elsőként az Epifánia ünnepével. Hát az elveszett szövegrész részben az Epifánia ünnepéhez kapcsolódó bevezetés lehetett. Amit később a betlehemi szertartásról ír, annak alapján lehet arra következtetni, hogy mi volt olvasható hiányzó részben. A 4. század végére már keleten is elfogadták azt az eredetileg nyugati szokást, hogy Jézus születését december 25-én ünnepeljék. Az Epifáni ünnepének lényege, hogy Krisztus uralkodóként jelenik meg az egész világ előtt. Egeria először az Anasztaszisban történő virrasztásról ír. A szertartás lebonyolításában itt is fontos szerepe van a szerzeteseknek. A nappali Isten tiszteletet a Golgotán, a nagyobb templomban végzik, a továbbiakban ismerteti a szerző az ünnep 8-ában lezajló szertartásokat, tehát az Epifániának is van 8-ada, és az Epifáni utáni 40. nap szertartását, amelynek egyik eleme az Anasztaszishoz vezető körmenet. Az úti napra egyébként a legelső olyan dokumentumunk, amely beszámol pontosan az Epifánia ünnepének a liturgiájáról. Keleten ugye Hypapanténak, találkozás ünnepének, nyugaton prezentáció, bemutatás, Úr Jézus bemutatása, vagy purifikáció, megtisztulás, tehát Mária liturgikus megtisztulása az ünnep neve. A keleti ünnepnek a fókusza a Krisztus. Lényege, hogy az Úr találkozik Simeonnal és Anna proféta asszonnyal, az Ószövetség képviselőivel. Egyébként a Atanásiána című folyamatban írtam erről egy cikket, Ambrosius Autpertus szentbeszéde Hypapanté ünnepére, tavaly jelent meg, ha valakit érdekel, főleg görögöknek ajánlom. Nyugaton is megülték, ez egy nyugati bencés volt, aki erről beszámol, de ismerte a keleti szokásokat. A húsvét ünnepek címet viselő rész első fejezete a nagybőjt időtartamát mutatja be, amely, és feltűnik neki, ez nagyon különbözik a nyugati szokásoktól. Idézem, amikor elérkeznek a húsvéti napok, így végzik a szertartásokat. Míg nálunk 40 napot vesznek figyelembe húsvét előtt, itt 8 hetet számítanak húsvét előtt. Azért számítanak 8 hetet, mert a vasárnapi és szombati napokon nem böjtölnek, egyetlen szombatot kivéve a húsvéti vigíliát, amin böjtölni kell. Ezen a napon kívül itt egyáltalán nem böjtölnek szombaton egész évben. Itt tehát a 8 hétből levonva a 8 vasárnapot és a 7 szombatot, mert egy szombaton böjtölni kell, amint az előbb mondtam, 41 böjti nap marad, amit itt heorténak mondunk, vagyis nagybőjtnek. Hát a heorté görögül nem azt jelenti, hogy nagybőjt, hanem az, hogy ünnep. A nagybőjt időszak ebben a korban nagyon szorosan kötődött a húsvéti időhöz. Olyan értelmű is, hogy egyfajta lelki örömet jelentett, felkészülés öröme. Az örvendezést egyébként jól szemlélteti Szent Atanáz nagybőjti levele, alexandriai pátriárka volt, amely az ünnepi levelek között maradt fenn, vagy ott kapott helyet. Egyébként az ünnepi leveleket jólészt húsvétkor írta. A következő fejezetek a nagybőti hetek egyes napjainak a liturgiáját ismertetik. Tehát a nagybőti vasárnapoknak ez a rendje. Vasárnap az első kakasszó előtt, mondom, a kakasnak nagy jelentősége van a Jeruzsálem liturgiában, az Anasztaszisz belsejében felolvassa az Úr feltámadásának részletét az evangéliumból, tehát a Szent Sírból támad föl, tehát alkalmas a helyszín, amint azt az év minden vasárnapján teszik, minden vasárnap a feltámadás ünnepe, ez is mutatja, és ugyanúgy reggelig az Anasztaszisban és a keresztnél azt végzik, amit az egész év minden vasárnapján végeznek. Ezután reggel, amint vasárnap mindig körmenetet végeznek, és megteszik mindazt, amit vasárnapokon szokás tenni a nagyobb templomban, amit mártíriumnak neveznek, és ami a Golgotán van a kereszt mögött. Többször elmondja ezt. És ugyanígy a szertartás befejeztével a templomban az Anasztaszishoz mennek, tehát a templomban fejezik be, Anasztaszishoz mennek himnuszok éneklése közben, amint azt mindig teszik a vasárnapokon. Amikor tehát elvégezték, eljön az 5. óra, ez 11 óra körülbelül délelőtt. A lucernáriumot szokásosan ugyanabban az órában végzik, mint mindig az Anasztaszisban és a keresztnél, és amint a szent helyek mindegyikén, vasárnap viszont nem végzik a 9. óra. Tehát ilyen apróságokat is megfigyel. A leírás folytatásában megemlíti nagybőti hétköznapoknak a sajátos szertartásait, majd pedig a bőjt rendjét. Megemlíti a heti bőjtölők csoportját, meg egy másik csoportot, amelyeket apotaktikusaknak mond, ezt nem is fordítja le a magyar fordítás sem, akiket most meg nem jegyeztem pontosan, de napokig nem ettek semmit, csak vizet vettek magukhoz. Tehát egész évben ezek a apotaktikusok nagyon szigorú bőjtöt tartottak. Megemlíti azonban a bőjt kapcsán, hogy senki sincs kényszerítve, mennyit kell végeznie, mármint bőtölést, hanem mindenki amennyit bír, annyit végez, és sem azt nem dicsérik, aki sokat véget, sem azt nem nézik le, aki kevesebbet. Ez itt a szokás. A nagybőlt liturgikus rendjét ismertető rész utolsó fejezetének címe Lázár szombatja. Ebben a Betániába vezető út mentén Jeruzsálemtől mintegy 500 lépésnyire fekvő templomban lezajló szertartás írja le először. Tehát, ahogyan említettem, a helyi hagyomány szerint itt találkozott ugye Lázárnak a nővére, Mária, Jézussal. A Lázárium, tehát a második a templom körülbelül 2 mérföldnyire van Jeruzsálemtől, és ezeket ez a nagy tömeg mind bejárja. Ezeken a helyszíneken felolvassák a megfelelő evangéliumi részleteket, és antifonákat, himnuszokat énekelnek, tehát egy hatalmas körmenet van. A szertartás végén meghirdetik a húsvétot, majd visszatérnek az Anasztaszisba, ahol elvégzik a lucernáriumot. A nagyheti szertartásokat ismertető fejezet bevezető része leírja, hogy azon a vasárnapon, amelyet csak az 5. századtól fogva neveznek majd pálmavasárnapnak, vagy virágvasárnapnak, reggel szokás szerint a mártíriumba, a kereszt mögötti nagyobb templomban találkoznak. A vasárnaponként szokásos szertartások végén az archidiákonus kihirdeti, hogy az előttük álló hét minden napján a 9. órában, vagyis délután 3 órakor mindjárt jöjjenek el a mártíriumba, hát nyilván Krisztus kereszt halálának órájában. Majd azt is kihirdeti, hogy aznap viszont a 7. órában az Olajfák hegyén levő Eleonában gyülekezzenek, tehát ez a középső szinten levő templom, hogy így mondjam, Olajfák hegyén, amely annál a barlangnál épült, ahol az Úr tanított. A püspök leül, himnuszokat és a napnak és helynek megfelelő antifonákat mondanak, hasonlóképpen az olvasmányokat is. Amikor elkezdődik a 9. óra, himnuszok éneklése közben, tehát délután 3 körül, virágvasárnap, felmennek az imbomonra, tehát a legfelsőre, vagyis arra a helyre, ahonnan az Úr a mennybe emelkedett. Itt, hát most is van egy szentélyféle. A Eleona helyén valamilyen alapfalak vannak, hát azokat nem láttam. Van a ferenceseknek egy ilyen remetesség jellegű nagy kertjük ott az olajfák hegyének az oldalában. Azok a fölött van görög apácáknak valamilyen temploma, és állítanak annak a kertjében ennek a középső templomnak, az Eleonának megvannak a alapfalai. Tehát fölmennek az imbomonra, vagyis arra a helyre, onnan az Úr a mennybe emelkedett, és ott leülnek. Ugyanis mindig felszólítják az egész népet a püspök jelenlétében, hogy üljön le, csak a diákonusok állnak mindig. Itt is himnuszokat, és a helynek és napnak megfelelő antifonákat mondanak, hasonlóképpen közbeiktatott olvasmányokat és könyörgéseket. És amikor elkezdik a 11. óra, felolvassák az evangéliumból azt a részletet, ahol a gyermekek ágakkal és pálmákkal találkoznak az Úrral, ezt mondván áldott, aki az Úr nevében jön. A püspök pedig és az egész nép rögtön felel, és aztán mindnyájan gyalog levonulnak az olajfák hegyének a csúcsáról. Az egész nép előtte, a püspök előtt megy, himnuszok és antifonák éneklése közben mindig ezt válaszolva, áldott, aki az Úr nevében jön. És amennyi gyermek csak van azon a helyen, valószínűleg a mártírium templomban is lehetett ez a mozaik egyébként, még azok is, akik nem tudnak járni, olyan kicsinyek, akiket a szüleik a nyakukban tartanak, mindnyájan ágakat tartanak, ki pálmaágakat, ki olajágakat. És így vezetik a püspököt olyan formában, ahogyan az Urat vezették azon napon, gondolom, Szamára ültették a püspököt, ha ez így érthető. És a hegy csúcsáról a városig, és onnan az Anasztasiszig, az egész városon áthalad, ez egy jelentős távolság. Mindnyájan gyalogosan, még ha matrónák és urak is úgy vezetik a püspököt, responsorimokat mondva, lassan-lassan, hogy a nép el ne fáradjon, és így érkeznek meg, tehát még az öregek is tudják tartani a lépést. Már este az Anasztasiszba, tehát ugye pálmavas virágvasárnapi körmenet este ér le oda. Amikor oda megérkeznek, bár már késő van, mégis elvégzik a lucernáriumot, ismét imádkoznak a keresztnél, és elbocsátják a népet. Aztán csütörtökön elvégzik azt, amit szokás az első kakasszótól reggelig az Anasztasiszban, tehát mondjuk ilyen officiumot tartanak, hasonlóképpen a 3. és 6. órában is. A 8. órában pedig szokás szerint az egész nép a mártíriumban gyűlik össze, de korábban, mint egyéb napokon, mert hamarabb be kell fejezni a szertartást. Itt tehát, amikor az egész nép összegyűlt, elvégzik, amit végezni kell. Ezen a napon felajánlás végeznek a mártíriumban. Ez az eukarisztikus liturgia egyik megnevezése, a felajánlás végeznek. És a szertartás a 10. óra körül ér véget ugyanott, tehát délután 4 körül. De mielőtt a szertartás végetén megszól az archidiákonus, és ezt mondja, az éjszaka első órájában legyünk mindnyájan az Eleona templomában, ez a körülbelül este 6-tól, mert nagy fáradtság vár ma ránk ezen az éjszakán. Amikor tehát véget ért a szertartás a mártíriumban, a kereszt mögé mennek, ahol csak egyetlen himnuszt mondanak, egy könyörgés végeznek, a püspök bemutatja ott az áldozatot. Lehet, hogy ez vonatkozik inkább magára a eukarisztikus liturgiára, de nem részletez érdekes módon soha. És mindnyájan megáldoznak. Hát nyilván azért mondom, mert hát ebben nem volt különbség a galliai vagy hispániai és a szentföldi szokások között. De e nap kivételével az egész év folyamán sosem végeznek felajánlást a kereszt mögött, csak ezen az egy napon. Amikor tehát itt is véget ért a szertartás, Anasztasiszba mennek, ezt nem is részletezem, és akkor mindenki siet haza, hogy étkezzen, mert alig, hogy evett, mindenki az Eleonára megy, abba a templomba, amiben az a barlang van, amiben ezen a napon volt az Úr a tanítványaival. Tehát megint vonulnak föl a olajfák hegyének a fél magasságai körülbelül. Ott az éjszaka egy bizonyos órájáig, talán az ötödikig folyamatosan himnuszokat, és a napnak és a helynek megfelelő antifonákat mondanak, olvasmányokat olvasnak, könyörgéseket iktatnak közbe, felolvassák az evangéliumnak azokat a részleteit, ahol az Úr ezen a napon a tanítványival ebben a barlangban ülve beszélt, ami ebben a templomban van. Onnan talán az éjszaka hatodik órájában, tehát kb. Éjfél tájt, himnuszok éneklése közben az imbomorra mennek, arra a helyre, onnan az Úr a mennybe emelkedett. És itt is olvasmányok, himnuszok, antifonák, stb. Tehát ez volt a nagy csütörtöki szertartás, tehát szinte az egész napra kiterjedt. A nagypénteki szertartást is leírja Egeria, de mivel hát ennek nem része természetszerűen az eukarisztia liturgiája, áttérünk a nagy szombatira, amely hasonlóan gazdag. A következő napon, szombaton úgy tesznek, amint az szokásos a harmadik órától a hatodikig, de a kilencedik órában nem végzik a szombati szertartást, hanem a húsvéti virasztásra készülnek a nagyobb templomban, a mártíriumban. A húsvéti virasztást úgy végzik, mint nálunk. Csupán egy dologgal tesznek többet itt, és pedig azzal, hogy a neofitákat, miután megkeresztelkedtek és felöltözködtek, mikor kilépnek a medencéből, a püspökkel együtt kísérik először az Anasztaszisba. A püspök belép az Anasztaszis korlátai mögé, himnuszt énekelnek, a püspök imát mond értük, és így megy velük a nagyobb templomba, ahol, mint szokás, az egész nép a virasztást végzi. Tehát ide már a megkereszteltek is ekkor már beléphetnek. Ott elvégzik azt, amit nálunk is szokás végezni, felajánlás után véget ér a szertartás, és a nagyobb templomban végzett virasztás után rögtön az Anasztaszisba mennek, tehát Krisztus sírjának és a feltámadásának a helyszínére. Himnuszokat énekelve, ott újra elolvassák a feltámadás evangéliumának részletét, imádságot mondanak, és a püspök ismét felajánlást végez. Néha nem könnyű megmondani, hogy amikor felajánlásról van szó, akkor tehát az egy milyen részlete a eukarisztikus liturgiának. Majd elbocsátják a népet. A virasztás szertartás ezen napon ugyanabban az órában ér véget, mint nálunk. Itt kiemeltem, ugye, hogy a húsvét eme 8-ad alatt minden nap, miután ettek, a püspök az egész klérussal és az összes neofitákkal, vagyis azokkal, akik meglettek keresztelve, és az összes apotaktikussal, tehát ezekkel, akik nagyon szigorúan böjtöltek, férfiakkal és nőkkel, és a nép közül is azokkal, akik kívánják, fölmegy az Eleonába. Himnuszokat énekelnek, imádságokat végeznek. Ugye, tehát az Eleona, ahogyan említettük többször, az a barlang fölé épült, ahol a mi atyánkra tanította Jézus a hagyomány szerint a tanítványait, tehát egy alkalmas helyszín volt például arra, hogy a mi atyánkról itt adjanak részletesebb tanítást. Húsvét vasárnapján, pedig a lucernárium szertartása után, az Anasztaziszból az egész nép himnuszok éneklése közben elvezeti a püspököt a Sionra. Oda érkezve a napnak és a helynek megfelelő himnuszokat énekelnek, imádkoznak, felolvassák az evangéliumnak azt a részét, amelyben ugyanezen a napon és ugyanezen a helyen, ahol most a Sion temploma áll, az Úr zárt ajtókon át tanítványai közé jött, mikor a tanítványok egyike, Tamás, nem volt jelen, és mikor visszatért a tanítványoknak, akik azt mondták neki, hogy látták az Urat, ezt mondta, nem hiszem, ha csak nem látom. Tehát megint csak a evangéliumi eseménynek a helyszínéhez kapcsolódik annak a megünneplése. Ezután az olvasmány után ismét egy imádságot végeznek, megáldják a katekumenokat, majd a híveket, és mindenki visszatér házába, későn az éjszaka második órája körül, este 8 körül. Aztán a húsvét oktáváján, vagyis vasárnap, rögtön a 6. óra után az egész nép a püspökkel együtt felmegy az Eleonába, tehát húsvét időszakban állandóan vonultak ottan keresztül kasul a városba, föl a hegyre, le a völgybe, be a Szentvárosba. Először megállnak egy kicsit az itt levő templom előtt, himnuszokat énekelnek, a naphoz és helyhez illő antifonákat mondanak, stb. Megint imbononra fölmennek, és amikor eljön az ide, az egész nép és az összes apotaktikus, tehát ezek a szigorúan böjtölő, mondjuk így aszkéták vagy szerzetesek, himnuszok éneklése közben elkíséri a püspököt az anasztasziszig, este érkeznek, elvégzik a lucernáriumot a anasztasziszban és a keresztnél is, és az egész nép teljes létszámmal himnuszok éneklése közben elkíséri a püspököt a Sionig. Oda érkezve újból a napnak és helynek megfelelő himnuszokat mondanak, ismét felolvassák az evangéliumnak azt a részét, amelyben a húsvét 8. napján az Úr belépett oda, ahol a tanítványok voltak, és megfedte Tamást, mert hitetlen volt. Ezt a részt teljesen végigolvassák, utána imádságot mondanak, és az áldás után mind a katekumenok, mind a hívek szokás szerint mindannyian hazatérnek házukba, mint húsvét vasárnap az éjszaka második órájában. Tehát láthatjuk, hogy a húsvéti, vagy a déli óráktól kezdve ezt a napot szinte teljesen kitölti a liturgia, hiszen először kora délután az Eleona előtt imádkoznak, majd a hegycsúcson, az Imbolonnál. Igen, tehát Sion hegye kétszer is itt előkerül húsvét után, tehát amikor Krisztus megjelent a tanítványoknak, először, amikor nem volt Tamás, másodszor pedig, amikor ott volt. A húsvét utáni időről ezt írja Egeria, húsvéttől az 50. napig, vagyis pünkösdig, itt egyáltalán senki sem böjtöl, még azok sem, akik apotaktikusak, tehát a legszigorúbb aszkéták sem. Ezekben a napokban mindig, mint az egész évben, az anasztasziszban a kakas első szavától reggelig, tehát pirkadatig, a szokásos szertartásokat végzik, és ugyanúgy a 6. órában és a lucernáriumkor. Vasárnaponként mindig a mártíriumba mennek, vagyis a bazilikába, vagyis a nagyobb templomba, hogy ő mondja, utána meg az anasztasziszba himnuszokat énekelve. Szerdán és pénteken, tehát a húsvét időben, mivel ezeken a napokon senki sem böjtöl, a Sionra mennek, de reggel. Tehát nagyon bonyodalmas variálás formájában jelenik meg itt a különböző elemeknek, helyszíneknek a szerepe itt a szertartásokban. Igen. No hát a húsvét utáni időről szóló résszel fejeztem be a ismertetését az útinaplónak. Előadásom első részében annak bemutatására törekedtem, hogy a 4. század közepén milyen alapos és részletes elmélet és gyakorlati tanítást adott Kürillosz püspök a neofitáknak az eukarisztiáról. Előadásom második része pedig arra szolgált, hogy érzékeltessen, milyen gazdagon bontakozott ki a liturgia Jeruzsálemben a század végére. A nyugatról érkező utazó csodálattal figyelhette Jézus születéséről, szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról az események helyszínén a püspök vezetésével milyen gazdag liturgikus formák keretei között emlékeztek meg a jeruzsálemi keresztények nagy tömegei, világi hívők, aszkéta csoportok és a klérus tagjai egyaránt. Ennek a liturgiának számos eleme jelenik meg későbbi keleti és nyugati liturgikus szokásokban is, gazdagítja jelenleg is az egész egyház életét, és hívja Jeruzsálembe a keresztény zarándokokat. Köszönöm a figyelmet!
Dr. Perendi László piarista szerzetes előadását hallották.